Mennyei atyánk, köszönjük, hogy van szabad az emberhez, és köszönjük, hogy megszólítható vagy. Köszönjük, Urunk, hogy ismersz bennünket, és mi is megismerhetünk téged. Olyan nagy szó ez, olyan nagy dolog, hogy mi apró porszemek ebben a világ mindenségben ismerhetjük a Teremtőt. És neked gondod van ezekre az apró pontokra, amik mi vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy megengedted, hogy megszülethessünk erre a világra, és köszönjük, hogy a kezedben tarthatod az életünket. Sokfelől jöttünk, sokfélék vagyunk, sokféle élethelyzetben vagyunk egyen-egyenként, de biztosak vagyunk benne, hogy te vagy az, aki tudod a helyzetünket, és azt is tudod, hogy hová szeretnél bennünket továbbvinni. És azt is tudjuk, hogy ha a te szavadat halljuk, meg engedelmeskedünk neki, akkor a te áldásod is ott van rajtunk. Olyan jó ebben a biztonságban élni az életünket. Ezért kérünk, Urunk, hogy mindent, ami ezt tönkre szeretné tenni, vagy tönkre akarja tenni, azt észrevegyük, meglássuk, és rád figyeljünk, téged hallgassunk, akaratodat cselekedjük, hogy a csapdákat el tudjuk kerülni. Így dicsőítsd meg magadat ezen a csendes héten is, add meg, hogy a misszió valóban láng lehessen, amit visznek emberek egymás felé, továbbadják, új életek születhetnek itt a közösségben is, meg aztán majd, ha hazamegyünk, lakóhelyünkön, munkahelyünkön, a közösségekben, ahová tartozunk. Áldj meg bennünket, Urunk, hogy elcsendesedhessünk előtted, rád figyelhessünk most is. Amen. Kedves testvérek, amikor Enikővel beszéltünk arról, hogy egy bizonyságtételt vállalok ezen a mai délutánon, akkor én azt a témát választottam, hogy csapdák között járván. Enikő mondta, hogy beszéljek az életemről, a szolgálatról, és azért teszem, hogy alapvetően az ember egész élete csapdák között való közlekedésről szól. És hát két igét hoztam egyébként, az egyik a Zsoltár, 25. Zsoltár 15. verse, másik a Példabeszédek 3. fejezetének 26. verse. Mind a kettő erről szól. A Zsoltár így szól, Zsoltár vers így szól hozzánk: szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. A Példabeszédek könyvéből pedig: mert az Úrban bizakodhatsz, ő megőrzi lábad a csapdától. Amen. Miért kell egy bizonyságtételt ezzel kezdeni, hogy csapdák között jár az ember? Miért nem lehet arról beszélni, hogy ezt éltem meg, azt éltem meg, itt voltunk, ott voltunk, ilyen örömünk volt, ilyen sikerünk volt, ilyen áldásunk volt, és beszélni a jókról, szép dolgokról, amik történnek velünk. De azt kellett meglátnom, hogy alapvetően a Szentírás erről tesz bizonyságot, hogy az első emberpár óta csapdák közé került az emberiség. Amikor Ádám és Éva azt mondta, hogy nem érdekel, hogy te akarod nekem megmondani, mi a jó és mi a rossz. Majd én azt meg fogom mondani. Majd én mondom meg, hogy mi a jó és mi a rossz. És nem érdekelte az, hogy az Isten mit szeretne vele megvalósítani. Attól kezdve, hogy kikerültek a paradicsomból, csapdák közé kerültek. És az életét az ember, az az ártatlan csecsemő, aki nemrégiben született meg, az is csapdák közé születik. És csapdák között éli le az egész életét. És a világ sokszor nem vesz tudomást erről, hanem azt gondolja, hogy majd ő tudja menedzselni az életét, és ezeket a csapdákat föl sem ismeri, nem is akarja fölismerni. Az én életemet talán azzal kezdhetném, hogy az első csapda, amit én átéltem, az az, hogy én tudom, hogy mi az élet értelme. Majd én meg fogom élni az életemet. Én tudom, hogy mit nem szeretnék csinálni ebben a világban. És ahogy mondta Enikő, hogy ilyen poszthipista gondolkodásban voltam akkor. 70-es évek közepéről van szó, érettség után megnöveztettük a hajunkat, sikerült farmert szerezni itt Fekete úton, mert hát nem lehetett az üzletbe csak úgy kapni. Kerestünk valami kitaposott cipőt, hogy lássék, hogy mi nem akarunk lakkos, kifényesített cipőbe járni, meg jól fésült fiúként élni az életünket, mert mi szembe vagyunk ezzel a társadalommal. Mi nem akarjuk ezt a megtört gerincű életet élni, amit látunk a szüleiken, meg a környezetünkön. És azt gondoltam, hogy a szabadság az életnek az értelme. Hogy én szabadon élhetem az életemet, és ne szóljon bele senki. Se a szüleim ne szóljanak bele, se a tanáraim, se a munkahelyem. Engem nem érdekel a földi vagyon, nem érdekel a pénz, a siker, a karrier. Én szabadon szeretném élni az életemet. És még azt sem engedem, hogy a rendőrök nagyon vegzáljanak, mert hogy abban az időben bizonyára ismerős azoknak, akik hasonlók urak, mint én, hogyha a személyigazolványban lévő fényképen rövidebb volt az ember haja 5 centivel, mint a valóságban, akkor rögtön megbüntették. És akkor jött a rendőr, nekem is megnézte a személyigazolványomat, egyrészt a farzsebembe volt, és szét volt nyomva. Mondta, hogy hát fiatalember, hosszabb a haja 5 centivel, 100 forint. A nagy pénz volt akkor egyébként, 1200 forintot kerestem akkor. És akkor mondtam neki, hogy tessék, itt van, benyújtam a zsebembe 100 forint, de kér még egyet, akkor szívesen adok még egyet. Mert engem nem érdekel a pénz, tehát el akarod vinni az egészet, akkor vigyed. És úgy gondoltam, hogy ez a szabadság az életnek az értelme. Csak hát aztán jött a szerelem, meg a házasság, összeházasodtunk a feleségemmel 20 éves korunkban, és akkor ott volt bennem, hogy oké, én játszhatok a saját életemmel, packázhatok a rendőrökkel, meg akár még be is visznek az őrsre, és megvernek, akkor is hősiesen viselem, és nem fogok megtörni. De hát nem tehetem ki őt, meg aztán később a gyerekeimet annak, hogy őt bántsák a rendőrök, vagy őt vegzálják a társadalomban. És akkor alapvetően rá kellett döbbennem, hogy ez nem működik, nem tudom megélni. És akkor volt benne egy frusztráció, de akkor mi ennek az életnek az értelme? A második ilyen csapda az életemben, vagy akkor közös életünkben az volt, hogy azt gondoltuk, hogy a házasságunkat meg tudjuk élni. Fiatalok vagyunk, egészségesek vagyunk, szeretjük egymást, mi kell több. Majd mi a házasságunkat megéljük a magunk feje szerint. És hála az Úrnak, 6 éves házaskorunkba bekopogott hozzánk. Nem én kerestem őt, mint ahogy látták a testvérek, a második kanyarban jelentkeztem, mert hogy nem keresztény családban nőttem föl, feleségem se. Neki volt valamiféle Isten képe, én azt mondtam, hogy az Isten nem létezik. Ezt tanították velünk, jó tanuló voltam, elhittem a tanáraimnak. A családban nem volt róla szó, tisztességes parasztemberek voltak a szüleim meg az őseim, tisztességesen élték az életüket, neveltek bennünket, de Isten tisztelet nem jött szóba. Megkereszteltek, de már gyülekezettel nem tartottuk a kapcsolatot. Karcagi református, vastagnyakú kunok vagyunk. Sokat küszködnek az ottani református lelkészek egyébként, meg evangélikus is, ha oda vetődik a kunok között. És akkor alapvetően így kerültünk 1982-be, Isten látóterébe, bekopogott szinte hozzánk, és behívott. Én nem akartam keresni őt, de meglátogatott bennünket. Csoda volt ez is egyébként, hogy Gábornak a sógora, szélbújcsú, nem tudott elmenni egy csendes hétre, férfi csendes hétre. Stojanovics András, Balica Iván szélbújcsú készültek. Éva akkor kórházban volt éppen, bújcsú nem tudott elmenni, és akkor a lelkész Stojanovics András megszólított engem, akivel már barátkoztunk. Ettünk egy vacsorát, meg meghívott bennünket a parókiára, de mondta, templomba még nem megyünk föl, mert hát hogy néz az ki, hogy mi bemenjünk egy templomba. És akkor kérdezi tőlem, hogy Misi, magázódtunk abban az időben, eljönne egy csendes hétre? Mondom, mi az? Hát Isten dolgairól van ott szó. Hát mondom, lehet, hogy elmennék, de biztos, hogy nem engednek el a munkahelyemről, mert egyébként a nógrádi szénbányáknál dolgoztam akkor. Az imént beszéltünk arról, hogy a geodézia, geológia, teológia útvonalon közlekedtem, térképész, szilárdásványkutató, és aztán teológia következett. Ott egy kommunista vállalat volt, erős kommunista vállalat. A bányászok azok nagyon erős kommunista emberek voltak. A üzemvezetőnk is egy helyi pártalapszervezetnek volt a vezetője. Én meg nem voltam sohasem pártag. Bemegyek hozzá, hogy János, meghívott a lelkész egy csendes hétre, jövő hétre, tudná szabadságot adni? Mi az a csendes hét? Hát nem tudom én se, azt mondta, hogy Isten dolgairól beszélünk. Ott gondoltam, ezt mondom neki, akkor biztos nem engedelme el pártember. Én meg örültem volna, nem engedelme, akkor nem kell elmenni csendes hétre, de mégis eleget tettem annak, hogy a lelkész felkérésének engedem, megkérdeztem a főnököt, és akkor mondja, hogy menjél. Mondom, micsoda, de hát kimegy, ki helyettem. Akkor én középvezetői beosztás voltam, kimegy ki helyettem. Azt mondja, ne törődj vele, megoldjuk. Tehát itt van a csapda helyzet megint, hogy az ember, ha saját magára néz, meg a világra néz, akkor azt mondja, hogy nem lehet. De az Isten még a kemény kommunista szívet is meg tudta lágyítani, hogy engem elengedjen szabadságra. Amikor nyári szabadságra akartunk menni nyaralni a családdal, és akkor kértem, hogy adjon szabadságot, az utolsó napig, elutazás előtt való napig nem mondta meg, hogy mehetek szabadságra, mert mondta, hogy nem biztos, még majd meglátjuk. De amikor az Isten hívott, akkor a kommunista vezető nem tudott ellenállni. Neki szabadságot kellett adni nekem. És így kerültem el egy csendes hétre. És a csendes héten bekerültem egy ilyen mostani magam korabeli korosztály közé. Fölnyírt hajú parasztemberek voltak januári csendes héten, mert akkor kevés munka van a földeken. Én meg ott voltam hosszú hajú fiatalként, András volt még a másik fiatal a csendes héten. És elkezdtek énekelni ilyen énekeket, hogy Krisztus testének tagja vagy már, aki rockzenén, meg jazzrockon szocializálódtam. És akkor mondtam, hogy hát hogy bírom én egész héten ezt az éneklést. És akkor jöttek az áhítatok. Nem értettem én sokat belőle, mert beszéltek ott akár, mit tudom, Ábrahámról, vagy azt sem tudtam, kicsoda. De még Jézusról sem nagyon tudtam, hogy kicsoda. De a hét folyamán az Isten igéje elért azt a kemény szívet, aki egyébként ilyen pókerarcú emberként éltem az életemet. Tehát, hogy nem tudott megrázni semmi. Ha fájdalomért se fakadtam könnyekre, ha örömöm volt, se ért fülig a szám. Pókerarccal éltem az életemet, és ilyen arccal volt, amit jelent ebben a közegben. És elért az Istennek az igéje. És akkor Liza nénivel volt egy lelki beszélgetés, aminek a kapcsán Isten egy új életet adott. És ez nem egy olyan új élet, hogy akkor azt mondták neki, na, ha megvallottad a bűneidet, akkor bűnbocsánatot kaptál, és akkor most már mehetsz haza, és akkor szabad vagy. Hanem itt belül, ebben a póker kemény szívű, pókerarcú kemény szívű emberben egy akkora belső öröm volt, amit életemben nem tapasztaltam. Szerettem a feleségemet, amikor feleségül vettem, gyerekeim, amikor születtek. Nagy öröm volt mindegyik, de akkor belül valami minőségben más volt. Nem tudom elmondani, mert ezt át kell élni. Egy belső békesség, felszabadulás, meg amit egyébként szerintem tinédzser korom óta kerestem, ezt a szabadságot, hogy szabadon élni. Anélkül a megkötöttség nélkül, hogy nekem követnem kellene valami társadalmi trendet, vagy ezt a kommunista gondolkodást. Szabad voltam. És akkor hazamentem a feleségemhez, és ott volt a másik csapda, hogy most akkor hogy bánjak vele, hogy nem mondjam el neki? Akkor csináljunk úgy, mintha mi se történt volna. De nem lehet nem elmondani. Mert ha én nem mondtam volna, nem éltem volna, ha nem éltük volna, aztán meg tovább együtt, akkor a csapdába beszorolnánk, és ott pusztulunk el mindnyájan. Tovább kellett adni. És az Istennek a csodája, az Úr csodája az, hogy a másik kemény szívű, Isten nélkül élő ember, a feleségem, egy hónap múlva elmehetett egy női csendes hétre. És az a női csendes héten teljesen más úton, mint én, találkozott Isten igéjével. És megváltozott az élete. És elindultunk. Azt hittük, hogy meg tudjuk élni a házas életünket. 6 éves házaskorunkban történt mindez, de biztos vagyok benne, hogy ha ez nem történik velünk 6 éves házaskorunkban, hogy nem bírtuk volna sokáig húzni azt az életvitelt. Egyébként kívülről úgy látták, hogy ezek teljesen normális emberek, de szépen élik a házasságukat. Minden rendben van körülöttük, irigyeltek bennünket. De belülről ott volt, hogy mi ennek az értelme? Mi végre éljük ezt a közös életet? Mi végre szüljük ezeket a gyerekeket arra a lehetetlen életre, aminek én egyébként nem találom a megoldását? És olyan megdöbbentő látni azt, hogy ezeket a csapdákat sokan nem kerülik ki. Amikor a feleségem hitre jutott, akkor rögtön elmentünk a helyi gyülekezetbe, az evangélikus gyülekezet templomába. Mert az Isten népét kerestük, mert meg akartuk élni az Istennel való közösséget. És ehhez hozzátartozik, az Isten népével együtt vagyunk. Én református kerességű vagyok, mint hogy talán az előbb már kiderült, ahogy mondtam, hogy vastagnyakú református kunok vagyunk, családfölmenő. Feleségem meg egy római katolikus asszony. Római katolikus kerességű, református kerességű, és az evangélikus templomba jártunk. Sokan csapdába esnek, és azt mondják, hogy nem, hol keresztelkedtél, akkor keresi református gyülekezetet. Te meg akkor római katolikust keresi, mert te meg római katolikusnak vagy megkeresztelve. Most Sámsóházán egyébként csak Tóth atyafiak éltek és evangélikusok. Be kellett volna menni Salgótarjánba, hogy valóban más típusú gyülekezetbe. És a csapda itt van egyébként sokszor lelkészektől is hallottam, és ez egyébként akkor engem nagyon frusztrált, és szakadódott a szívem. Egy magyarországi evangélikus lelkész azt mondja, hogy ők megélik az ökumenikus házasságukat, mert a felesége katolikus, ő megy tartani az istentiszteletet az evangélikus templomba, a felesége meg megy a római katolikus templomba misére. Ő itt úrvacsorázik az evangélikus templomba, a felesége meg megy áldozni a római katolikus templomba. És azt mondta, hogy ilyen nincs. Nem lehet elképzelni. És ennek hatása volt, több fiatal is hasonlóképpen akarta megélni az életét. Hogy te mész a római katolikusba, a lányok veled mennek, asszony, a fiúk jönnek velem, én megyek az evangélikusba, és mondják, hogy milyen nagyszerű, utána meg lehet beszélni. Ne, hát az Isten velünk akar, családdal akar beszélni. Döntsétek el. Sokszor volt, amikor lelkészként odajöttek hozzám fiatalok, hogy ilyen vallású, olyan vallású. Melyik a gyülekezetetek? Hová akartok járni? Döntsétek el. És akkor eldöntöttétek, akkor ott kéretek áldást a házasságotokra. Mert ahhoz a gyülekezethez tartoztok. Ők fognak rátok figyelni, meg ti is közöttük fogtok élni, szolgálni. És volt egy kerületi missziói nap, amikor megint az ökumenikus házasság jött elő, mert sokszor flúgot kap az egyház, és a világi tolerancia az bejön az egyházunkba, és akkor ezt a témát vették föl. Kis csoportos beszélgetés, nagynevű evangélikus atyánk fia volt a férfi, a felesége egy más vallású, csak mondom, elmegyek. Mert hogyha valami butaságot mondanak itt a jámbor hallgatóságnak, akkor azért helyre kell tenni jelenkező, hogy azért álljon meg mondanat. És olyan jó volt hallani. Evangélikus férfi, katolikus asszony, és azt mondták, hogy próbálták ők így is, meg próbálták ők úgy is, de csak úgy működik, hogy egy gyülekezetben, egy vasárnapon együtt van a család. És akkor jelenkeztem, és mondtam neki, hogy köszönöm szépen. De azért jöttem be, hogyha ez nem hangzana el, akkor én azért rácsapok az asztal, és azt mondom, hogy álljon meg a menet. Hát nem lehet azt csinálni, hogy az Isten elé áll a férfi, meg az asszony amott, és akkor hogy találkozik ez a kettő együtt? Egy test vagyunk, családdal együtt állunk az Úr előtt a templomban. De ha belengedi az ember a lábát ebbe a csapdába, akkor is van kiút. Egy feltétel van, ahogy az igében is olvastam az imént, szemeim az Úrra néznek. Tehát ha az Úrra néznek, akkor kiszabadítja a lábom a csapdából, még bele is esnék. De hát a szemeim az Úrra néznek, hogy ne menjek csapdába, hanem kerüljem a csapdákat. Mutassa meg az Úr, hogy hol van a csapda. Tegye világossá, hogy ebben nem szabad belelépni. Ide nem menjél. Nem tudom, hogy miért nem, de ide nem szabad menni. Mármint én nem tudom, hogy miért. De nem szabad oda menni. Tehát az Isten megőrzi az ember lábát a csapdától, és tragédia, hogyha valaki ennek ellenére úgy gondolja, hogy akár a világi gondolkodás miatt, a tolerancia jegyében, meg az egymás elfogadása jegyében ilyen dolgokat tesz. Tehát mi 1982-ben ezt átéltük, hogy Isten megszólított bennünket, és gyülekezeti közösségbe tartoztunk. Feleségem védőnő volt, és jött a csapda. Szól a vezető védőnő, hogy figyelünk ám rád. Meg a párt bizottságról kiadták az ukázt, hogy menjenek utánad, és a családokat hallgassák meg, hogy mit beszél ez a hívő védőnő a családokban. És azt mondta a vezető védőnő, jó szándékú asszony volt, hogy ne járjatok a Sámsonházi gyülekezetbe, menjetek be Salgótarjánba, ott nem lesztek szem előtt, és majd, ha elcsendesül a vidék, akkor majd lehet újra visszajönni. És akkor mondtam a feleségemnek, hogy nem tehetjük. Ha engedünk ennek, akkor a hitünk fogja megbánni. Le fogunk lazulni, mert a gyülekezeti közösségtől távolabb kerülünk, bekerülünk egy másik közösségbe, ami ki tudja, hogy milyen kapcsolódásaink lesznek a távolság miatt. Nem tehetjük meg. És akkor mondta a vezetővédőnő, hogy nem fogsz kapni jutalmat, nem lesz előléptetés, meg mit tudom én, micsoda, amiket egyébként adnak így az embernek, hogy díjazzák a munkáját. És akkor mondtuk, hogy bennünket ez nem érdekel. Ha nem kap jutalmat, akkor jutalom nélkül éljük az életünket. Ha nem kap béremelést, akkor béremelés nélkül éljük az életünket, de ebben nem engedünk. És az a csoda egyébként, hogy nem tudtak semmit sem csinálni a feleségemmel. Védőnőként élte az életét, nem könnyű védőnői körzet volt, tehát nem jelentkeztek ott, hogy szeretnének odajönni védőnők, de alapvetően nem bántottak bennünket egyáltalán. És ugyanígy volt a bányánál is. Képzeljék el a testvérek azt a csapda helyzetet, hogy behívatnak a pártbizottságra, pártirodára, 1980-as évek közepe, és a pártitkár elém tárja a dolgokat, hogy György elvtárs, a káderfejlesztési politikában figyelembe akarjuk venni. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy megnyílik a ranglétra önelőtt György elvtárs, hát egy feltétel van, be kell lépni a pártba. Én leszek az egyik ajánló, mondta a titkár, a másik pedig mondta, hogy kicsoda. És ott álltam, hogy uram, most hogy jövök én ki ebből a csapdából. És reggel olvastam az útmutatóban az igét, amikor Jézust elhagyják a tanítványai, és Jézus kérdezi Pétert, hogy mi az, Péter, ti is el akartok hagyni? És akkor mondja Péter, hogy nem, uram, nálad van az örök élet beszéde. Hova mennénk? Hát nálad van az örök élet beszéde. És akkor az Úr eszembe jutott ott a pártirodában. Mi az, Misi? Te is el akarsz hagyni? És olyan jó volt mondani, nem, uram, de nálad van az örök élet beszéde. Hát hova mennék én? És akkor mondtam a pártitkárnak, hogy nagyon jó tudja Pista bácsi, hogy én hívember vagyok. És maguknak se lenne jó, de nekem se, hogy én most azt mondanám, hogy belépek. De maguknak se lenne jó. Mondott egy-két bibliakritikát, amit a szeminárium megtanítottak vele, amit persze kivédtem, ki tudtam védeni, és akkor elengedett. És megyek ki az ajtón, és ott várnak a kollégák. És akkor kérdezik, hogy Misi, beléptél? Biztosak voltak benne, hogy igen, mert hát ilyen helyzetben nem tud az ember nem belépni. Mondom, nem. Akkor viszont teljesen lesápadtak. Te hülye vagy. Hát téged kirúgnak a cégtől, nem vesznek föl sehová. Három gyereked van, hát mit csinálsz? Hát menjél vissza, és mondjad, hogy... Tehát ők emberileg gondolkodtak, és igazuk volt, mert egyébként így szokták csinálni. De nem történt meg velem. Tehát az Úrra néztem, személy az Úrom volt, és a lábomat megőrizte a csapdától. Nem kellett belelépnem a csapdából, és nem rúgtak ki a munkahelyemről. Sokszor mondták egyébként ittasan a pártagok, hogy ezen a pártgyűlésen is elhatároztuk, hogy meg kell tőled szabadulni, mert te klerikális jelen vagy itt a kommunista vállalatnál, és te prédikálsz a munkahelyen. Aztán mondtam neki, én nem szoktam prédikálni. Engem megkérdeztek valamiről, én azt mondom, ami bennem van. Én nem állok így hordóra föl, és prédikálok nektek. Oda jön valaki, ilyen élethelyzetben van, én akkor elmondom, hogy egyébként az Úr mit helyezett a szívemre ebben a helyzetben. És mondtam a főnököknek is, hogy azért bízhattok meg bennem, mert én ez vagyok. Ha nem ez lennék, akkor nem bízhatnátok meg így bennem, mert akkor ugyanúgy én is innék a többiekkel, meg ellopnám azt, amit tudnék a cégtől. Én azért bíztok meg bennem most, mert én hívember vagyok. Ha ebből én kilépnék, ugyanolyan hitvány gazember lennék, mint bárki más. Csapdák, amik előjönnek az ember életében, és nem lehet őket egyébként emberi bölcsességgel kikerülni, mert az emberi bölcsesség azt mondta volna, hogy ranglétrán fellépek, akkor fizetésemelés, nagyobb tekintély. Hát persze. Csak hát azt tudják a testvérek, hogy a szemkívánság, a testkívánság, meg az élet kérkedése, ami nem az Istentől, hanem a világtól van. És ezt úgy lehetne lefordítani, hogy a pénzhatalma, a szexualitás, a testkívánság, a testhatalma, meg hát a hatalomvágy, amikor, hogy én legyek valaki, hogy nézzenek úgy rám, hogy ez igen, ez egy tekintélyes ember. És az ördög ezt nagyon jól tudja, és az ördög ezt odaadja az ember elé. És ott jön a nagy kihívás, amikor most, majd szóljatok, hogy mennyi az idő, mert lemerült az órám, és elektromos óra, most így nem látok rajta semmit. Így kerültünk oda, hogy 1992-ben, 10 évvel a megtérésünk után levelező tagozatot elvégeztük, Irinkével együtt jártunk a levelező tagozatra, meg hát sokakkal együtt, és én nem is akartam lelkész lenni alapvetően, nekem csak papírra volt szükségem, mert egy állami nevelőintézetben bibliórát tartottunk, nagyobb részt cigány gyerekeknek, egy tanárnővel. És annak a vezetője egy olyan ember volt, aki a pártfőiskola filozófia tanszékének volt a vezetője, csak ejtőernyőzött a nevelőintézetbe, Kisterenyére, és mondta, egyszer megkérdezi tőlem, hogy György elvtárs maga mi végre tart itt bibliórát, van-e pedagógusi végzettsége, vagy teológusi végzettsége, akkor hiába mondtam neki, hogy hát van kőolajbányászati és mélyfúripari, meg mezőgazdasági végzettségem is van, ez nyilván nem lett volna alkalmas ehhez. És akkor hirdették meg, Bence nagyapjával, meg Irénkével, meg sokakkal együtt, Ince és Istvánnal, meg sokakkal együtt jelentkeztem erre a levelező tagozatra, hogy legyen egy papírom, ha megkérdezi ez az igazgató, akkor föl tudom mutatni, hogy nekem van egy teológiai végzettségem, és én tarthatok a gyerekeknek bibliórát, és hagyjon engem békén. És amikor befejeztük a teológiát, akkor én ezt a papírt be is tettem a fiókba, hogy ha majd valaki kéri, akkor hazamegyek, kihúzom, és megmutatom neki, hogy egyébként van. De hamarabb elő kellett húznom, mert hogy hirtelen jött fölkérés, hogy legyek lelkész gyülekezetekbe. Én mondom, de hát én nem jelentkeztem, ki az, aki itt engem szólongat. Először visszautasítottam az első meghívást, mert hát akkor építettünk házat Sámsonházán, megszületett már a negyedik gyerekünk is, fölépítettünk egy vadonatúj házat a mi méretünkre, a misvádánkra, olyat, amilyen egyébként nekünk kellemes volt, meg jó volt, nagy ebédlővel, nappalival, imaórát tudtunk ott tartani, meg 30-40 ember simán beülhetett volna oda, hogyha ha minden széket meg asztalt összetolunk. És most akkor innen el kéne menni. Hát az Isten adott hozzá felhatalmazást, meg ő adott hozzá erőt, hogy ezt fölépítsük. De tényleg ő is indította el, hogy nekünk adja ezt a földet, amikor láttuk ezt az eladó házat. És fölépítettük a házat, bevakoltuk, bekerítettük, és most ott kell hagyni. Nem laktunk benne csak másfél évig. És akkor meghívtak, tessenek figyelni, ebből a vadonatúj házból Nyírszőlősre egy lakhatásra alkalmatlannak nyilvánított kultúrházba. Ott alakították ki a parókiát, a lelkészlakást. Nem volt hőszigetelés a mennyezeten, penészes volt a sarok mindenütt, mert ott sem volt hőszigetelés, a pára kicsapódott. Az ablakokat még a háborúból menekítették meg valahonnan Nyíregyházán. Nyíregyházáról azt építették be, akkor is öreg volt, aztán már még eltelt vagy 50 év. És ebbe költözünk be, abból a vadonatúj házból, és körülbelül 10.000 forint volt a fizetés, amikor bevonultam a katonasághoz 79-be, és 10.000 forintot adtak akkor a nyírszőlősi gyülekezetben fizetést. Itt a csapda. Ha emberileg számolunk, mondta is egy lelkész nekem, hogy te hülye vagy, hogy 4 gyerekkel 10.000 forintos fizetésre elmész oda. Hát kérje többet. Na, ez nem pénzügyi kérdés. Engem nem tudnának megfizetni, hogy én innen elmenjek. Kellemes gyülekezeti környezet, Sámsonházán, presbiter voltam, jól éreztük magunkat, volt imakör a házunkban, ismerős volt az egész falu, szerettek bennünket, mi is szerettük őket. Hát nekem nem tudnak annyi pénzt adni, hogy onnan elmenjek. De ha az Isten hív, akkor nem tudok nemet mondani neki, akkor nem tudom azt mondani, hogy 10.000 forintért nem megyek, nem tudom azt mondani, hogy ebbe a házba én nem költözök be, 4 gyerekem van, hát az egészségükre is figyelni kell. Engedni kellett neki. És ez volt a csapda helyzet. Hát körülbelül úgy, mint amikor Ábrámnak azt mondja az Úr, hogy áldozz fel a fiadat. És azt mondja Ábrám, hogy hagyjál már békén, hát nemrégiben ígérted meg, hogy nagy népét teszel, hát ő a letéteményese a nagy népnek, hát hogy vinném el. Gondold még, Úrom, ezt át egyszer. Nem tehetem meg. Akkor Ábrám nem lett volna a hitatja, nem lett volna a nagy népatja. Ha mi ebben a csapda helyzetben azt mondjuk, hogy hát értsétek meg, hát ennyi pénzért nem tudunk elmenni, ilyen helyzetben nem tudom a családomat vinni, nem megyünk. De mivel engedtünk az Úrnak, nem is az a lényeg, hogy én mit érzek, hanem egy nem hívő ember, aki egyébként a Sámsonházi házunkat megvette, amikor eladtuk néhány év múlva. Meglátogatott bennünket a Nyírszőlősi Kultúrházba. És most, amikor volt az augusztus 20-ai gyülekezeti napunk, akkor eljöttek lucfalvi testvérek énekelni egy-két szlovák éneket, mert hogy felszenteltük a hőszivattyunk kereszt alakú hőcserélőjét a templom mellett. És akkor eljött ez az atyafi is a lucfalvi testvérekkel, és nekem sokat jelentett, amit akkor mondott. Azt mondta nekem, hogy Misi, meglátogattunk benneteket, amikor elköltöztetek Sámson házáról. És azt mondtuk, hogy ezek hülyék. Ott hagyták azt a házat ezért. Ez, ennek nincs értelme. Ezek nem normálisak. El kell felejteni őket. És azt mondta, hogy most, amikor látta, hogy mivé lett az, amit alapvetően az engedelmességünkön keresztül az Isten ki tudott művelni. Hogy mi épült ott ki. És alapvetően nem csak én, de én is visszatekintést adtam, de mások is. Ezt most már értem. Mondja ez a nem hívő fiatalember. Most már értem. Akkor abba kellett mennetek, de az Isten már látta azt, hogy mivé fog kialakulni. Beszélgettünk egy kicsit a délutáni alkalom előtt, és szóba került az, hogy beszéljek már arról, hogy hogyan működött a gyülekezetnek a gazdálkodása. És a gazdálkodás valóban része a gyülekezet életének, de nem az a kardinális része. Nem az az alaphelyzet, hogy mennyi a pénzünk, meg hogy állunk anyagilag. Délután ott mondtam a bejáratnál, hogy én egyetlen egyszer hirdettem 30 év alatt, hogy testvérek, adakozásra lenne szükség a gyülekezeti pénztárba. Ez a 90-es évek közepe táján volt, Nyírszőlősön. Presbitérium mondta, hogy lelkész úr hirdetni kell, mert hogy kevés a pénz a pénztár, vagy adakozzanak. Mondom, én ilyet nem szeretnék tenni. Református lelkészektől sokszor hallottam, hogy a jószándékú adakozót szereti az úr. Az úr szereti a trehány fazonokat is, nem csak a jószándékú. És akkor egyszer kihirdettem, és oda jött hozzám egy idős asszony, hogy miért prédikáltam én őt ki. Mondom, hát nem tudom, hogy mire tetszik gondolni. Azt mondja, mert ő még nem fizette be az egyház fenntartó járulékot, és én most kiprédikáltam az egész gyülekezet előtt. Mondom, szeretném én ismerni mindenkinek a lelkét nagyon mélyen, de sajnos nem, ezért nem is tudnék kiprédikálni embereket. Pénztárkönyvet se néztem egyébként, hogy ki fizetett be, vagy ki nem. Azt azóta meg így tartottam. Én a számokat összességében néztem a pénztárossal, de az, hogy ki tételesen kifizetett, az nem érdekelt, mert én nem akartam azt mondani, hogy fizetett, nem fizetett, ez egy trehány ember, ez meg, meg kell süvegelni, mert nagy adományt adott. Alapvetően nem hirdettem sohasem, de azok a hív emberek, akik ott, és ez a gyülekezet életnek a kulcsa, a megtért hívő embereknek a közössége, akik megújult szívvel vannak a gyülekezetben, azok tudják, hogy egyébként a gyülekezetnek anyagi kérdései is vannak. És a lehetőségük tehetséghez mérten adományokat is fognak adni. De aki meg nem hívő ember, akkor ne vágjuk már mellbe, hogy egyébként a pénztárcádra van szükségünk. Azért hívtunk ide be, hogy előbb-utóbb majd kinyitod a pénztárcádat, és akkor majd gyűlik a persejbe a pénz. Nyilván ez én vagyok. Más tudja jó szívvel tenni ezt, de nekem sohasem jött a lelkemre az, hogy én az anyagi kérdéseket kiteregesem, és azt mondjam, hogy kell. De sohasem kellett, vagy telt úgy el a hónap, hogy ne tudtam volna fizetésemet kivenni, vagy volt, amikor kicsit csúszással az elején, de mindig összejött. Csoda az, amikor tapasztalja az ember, hogy az Úr megáldja a keveset, megáldja a keveseket, a kevés számú embert. Egy nagyon érdekes történet, Fabinyi püspök úr telefonált egyszer, amikor a népmozgalmi adatokat le kellett adni. És azt mondja, hogy te Misi, biztos elírtál valamit a népmozgalmi adatokban, mert hogy nagyon kevés számú embert adtál le, mint gyülekezeti tagok. Mondom, nem Tamás, mi ennyien vagyunk. Tehát nem létezik, hát nálatok ez van, az van, amaz van, így itt mozogtok, ott mozogtok. Igen, ennyien. Ennyien mozgunk. Ennyien jön össze, ennyi embert jön össze a pénz, ennyi ember csinálja ezt, ennyien van. És ez nekem egy amerikai lelkész testvértől tetszett ez a gondolat, amikor kérdeztem tőle, hogy naívan, hogy lelkészek összejövünk, hogy milyen létszám a gyülekezeted. Ha mondja, hogy 200 fős a gyülekezete. Mondom, szép, és hát ebből a 200-ban hányan jöttök össze vasárnaponként? Hát azt mondja, 300-350. Na, micsoda? Hát nem fordító szokott lenni, ezres a gyülekezet, és százan jönnek össze. Vagy százas a gyülekezet, és tizen vannak a templomban. Ne, hát a gyülekezetnek a stabil létszáma, aki teherviselő, aki a anyagilag meg szolgálatban is viszi a gyülekezetnek az életét, az 200 ember. Persze hívnak magukhoz 150-et, meg 200-at, hogy jöjjenek, ismerjék meg a gyülekezetet. És akkor így vannak ők a vasárnapi istentisztete 350-en. És a gyülekezetünknek a gazdálkodása, vagy az élete, az nem úgy indult ki, hogy én egy kiváló menedzser vagyok, és akkor elterveztem, hogy most akkor létrehozunk egy mezőgazdálkodási szektort, egy szociális szektort, meg létrehozunk, mit tudom én még miket, hanem az Úr adta ezeket a puzzle darabokat az életünkbe. Jött egy puzzle darab erről, jött egy puzzle darab arról, és egyszer csak összeállt egy tökéletes képé. Én sem láttam, meg gondolom más sem látta ezt, hogy mivé fog ez kifutni. De elkezdtünk foglalkozni azokkal az emberekkel, akik körülöttünk voltak. Így fogalmaztam meg egyébként szentírási alapon, hogy a gyülekezetünk a csonkák-bonkák gyülekezete. Velem az élen. Csonkák-bonkák, akik egyébként nem lennénk méltóak arra, hogy a magasságos Istennek az ügyét a vállunkra vegyük, vagy mi képviseljük őt, hanem elhívott bennünket az Úr az életünknek bizonyos pontján, bizonyos élethelyzetből, engem azt a poszttipista lökött figurát, aki azt hitte, hogy meg tudja élni az életét, meg hogy érti a világnak a mozgását, másokat a házassági válságból, alkoholfüggőségből, vagy egyéb problémás élethelyzetből hívta össze. És a mi gyülekezetünk alapvetően ilyen emberekből állt össze. Csak hát az ilyen emberek tapasztalják meg azt, hogy él az Úr, hogy ő belenyúlt az életembe, és megfordította a gondolkodásomat, megszabadított függőségekből. És milyen csoda látni azt, amikor valaki a függőségből megszabadul, és a függőségéből szabadulva beáll az Úrnak szolgálni. És másoknak, akik egyébként ugyanolyan problémával küszködnek, mint amiben ő volt, tud segítséget nyújtani. Volt egy házas pár, aki bejött a gyülekezetünkbe, nem egyszerű módon, de mégis egyszerű módon. Volt egy gyülekezeti tag, aki egy mosodában dolgozott, egy középiskolának a mosodájában dolgozott, és oda raktak mellé egy munkatársnőt. Az a munkatársnő masszív alkoholista volt. És kétségbe volt esve a gyülekezeti tagunk, hogy most mit kezdek én ezzel a magával, mit kezdeni nem tudó emberrel, hogy fogunk mi együtt dolgozni. De ez az alkoholista asszony szeretett olvasni, és vitt neki evangéliumi könyveket. És elkezdett az asszony érdeklődni, hogy hát honnan szedett ezeket a könyveket, meg miért van neked ilyen biblia ismereted, és elhozta a gyülekezetbe. És akkor megáll előttem egy asszony, akinek a haja zsíros volt, és csapzott, kék monoklia szeme alatt, lesoványodva, egy ilyen rossz melegítőbe, egy ilyen cingár nőszemély. És akkor azt mondtam, hogy Uram, hát ennek vége van ennek az embernek. Hát ez nem lehet normálisan beszélni. Ez már tönkretette az életét teljesen. De szeretettel hívtuk, körbefogtuk, és két hónap múlva ez az asszony hitre jut. Fél év múlva ez az asszony elegáns kis kosztümben, bedaljerolt hajjal jön az Isten tiszteletre. Férje, aki egy alkoholista volt rendőr, szintén megtér, hitre jut. És elmegyünk Budapestre, volt valami Európa napi összejövetel, felekezet közi, katolikusok is voltak ott, meg reformátusok, mindenfélék, és akkor ez az asszony bizonyságot tesz közöttük, hogy alkoholista volt, püfölték egymást, a gyerekeik már elhagyták őket, nem unokáikat nem engedik hozzájuk, stb. És akkor néznek így budapesti katolikusok, ha megcsináltattad volna a fogsorodat, nem hinnénk el. Mert a fogsorodon látszik, hogy az ki mosta a sör meg a bor, de egyébként meg nem látszik rajtad. És az asszony egyébként leérettségizett, meg aztán még a főiskolát is elkezdte, nem tudom, befejezte, Balázs kiment. Te nem tudod, hogy Marika befejezte?
Befejezte?
Befejezte, főiskolai tanulmányait felnőtt korára, 50-60 éves koratájékán fejezte be a főiskoláját. Tehát tetszenek érteni? Emberileg lehetetlen. A csapda az, hogy erről már lemondott az addiktológia, lemondtak a pszichiáterek, meg lemondott mindenki róla. Csak Isten nem mondott le róla. Az Úr nem mondott le róla, és oda teszi egy olyan hívő asszony mellé, aki nem sajnálja az időt meg az energiát, és elkezd vele foglalkozni. És van, ahova hozza, nem azért a mi gyülekezetünk, hanem van, ahova hozza a gyülekezetbe. És a gyülekezetben átéli azt, amit életében nem ért még át, hogy az Isten él és működik. És az ige megszólal benne, megváltoztatja a szívét, lelkét, és egy új asszony jön ki belőle. És nem egy ilyen van. És ezek az emberek leszoktak a italról, meg a dohányzásról, és azt mondták, hogy ezt a pénzt akkor most már benzinre költjük, és akkor 30-40 kilométerre laktak a gyülekezettől, hogy akkor eljárnak Isten tiszteletre. De a csapda az abban van, hogy én merek-e kilépni a vízre, amit nem tudom megtenni, Uram, én nem tudok ehhez hozzászólni, ehhez nincs erőm, nincs látásom, de elindulok, mert te azt mondtad. És az ember kilép a vízre, és észreveszi, hogy ha az Úrra néz, akkor a vízen is tud járni. És ez a tragédiája egyébként az egyházunknak. Így fogalmazódott meg bennem, hogy mi az egyháznak a hajóját suvickoljuk, festjük, a vitorláját díszítjük, meg feszítjük, meg húzzuk, és azt mondjuk, majd várjuk a Szentléleknek a szelét. És akkor rendbe kell lenni mindennek. És ezért dolgozik az egész egyház. És akkor én mondtam egyszer, hogy gyerekek, az Isten azt mondja, hogy lépjünk ki, menjünk a vízen. Nem azt akarja, hogy a jó felsikát dekken sétálgassunk, meg gyönyörködjünk a vitorlába, hanem azt mondja, hogy lépjünk ki a hajóból. Menjünk ki. Ne csinosítgassuk magunkat, hogy ilyen stólát meg albát veszünk föl. Meg Németországban láttam, hogy csinos női luterkabátok, karcsúsítva, meg mit tudom én. Persze, hát vegye föl valaki, engem nem zavar különösebben. De én azt mondom, hogy nem a luterkabát teszi az embert, főleg nem a karcsúsított, vagy az albás, vagy a stólás. Hát gondolják a testvérek, hogy 95 éves nénihez mentem úrvacsorát osztani, és akkor mondja nekem, hogy tisztelendő úr, ki volt az, aki ezt a stólát bevezette itt az egyházba? Hát mondom, Kató néni, nem tudom én, mert hát én vidéki pap vagy. Vidéki pap, micsoda? Luther Márton mi volt? Mondom, én nem vagyok Luther Márton. Szerintem el kell mondani. Mondom, jó, akkor elmondom. Ez a 91-nány éves, aztán 101-nány éves korában halt meg, Kató néni már nem él, de nagyon határozottan oda pattant elém, hogy hát ezt nem lehet tűrni, hát ezt el kell mondani. Hogy ne cicomázzák már magukat a papok. Nehogy azt gondolják, hogy majd akkor lesz az egyház dinamikus, meg akkor lesz fejlődőképes, hogyha majd cicomázgatjuk magunkat. Egyszer Norvégiában voltam ki, egyébként Fabinyi püspök úrral egy testvérgyülekezeti látogatáson, de pont egy püspököt is akkor szenteltünk, és előttem állt két anglikán lelkész. És beszélnek egymással. Fabinyi Tamás mellette én. Mondja, hogy csak te vagy itt luteránus, mert nekem nem volt stólám, neki is volt egyébként. De az előttünk lévő anglikánok beszélgetnek, és mondja egyik, ó, milyen szép stólád van, honnan szerezted? A Namíbiában voltam ki misszióban, és a namíbiai asszonyok. Mondja, hát asszonyok szokták így mondani, hogy de szép kosztümöd van, hol csináltattad? Mondja, hát hol élünk? És evangélikus lelkészekként vonultunk be püspök szentelésre. Csapdák. Itt van a toleranciának a csapdája. Mi toleránsaknak kell legyünk, és most nem akarok itt belemenni az LMBTQ egyéb hisztériába. Hogy mondják ránk, hogy mi homofóbok, meg transzfóbok, meg nem tudom, mik vagyunk. Nem szabad belemenni ebbe a csapdába, de az volt az érdekes, hogy egy lelkész konferencián elmondta, hogy gyerekek, ez borzasztó egyszerű. Hát Isten megteremtett bennünket férfivá, meg asszonnyá. Ennek a házasságából szaporodott el a világ mindenség. Vannak csapdák, hát tele van a világ csapdával. Hát ki abba esik belőle, hogy agresszív lesz. A másik meg tolvaj, a negyedik meg korrupt. Az ötödik szexuálisan extrém dolgokat csinál. Lehet ez az extrémitás házasságon belül is. De van extrémitás házasságon kívül is. A homoszexualitás, vagy a transzmánia. De el kell mondani, hogy gyerekek, nem probléma, hát benne vagyunk a csapdákban, ott járunk a csapdák között. Beleestetek egybe. Hát az egyháznál van a segítség, gyertek, segítünk nektek. Több homoszexuálisra volt lelki beszélgetésem. És az Isten tud szabadítást adni. A homoszexualitásból. Az első megdöbbentő, az még a 90-es évek elején, még nem is voltam lelkész, de meghívtak egy, akkor üzletember voltam, üzletemberek parlamenti reggelijére, és ott egy Kentucky szenátor tartott előadást, ige hirdetést, aztán átmentünk a református templomba, ott pedig tartott egy előadást, és volt egy bizonyságtétel. És nem is a szenátornak az előadása lényeg, hanem ez a bizonyságtétel. Kiáll egy férfi, és azt mondja, hogy egy fuvarozási hálózata van az Amerikai Egyesült Államokban. Rengeteg pénzt keresett. Az alkoholnak a rabjává vált. Minőségi italoknak a tömkelegét fogyasztotta el. Bulikat csináltak maguknak ezek a gazdag emberek. Ott hívtak prostituáltakat. És akkor ment az orgia. De nem volt elég, mondja. Nem volt elég. Ki kellett próbálnia az azonos neművel való szexuális életet is. És akkor ebben találta meg őt az Úr, valakin keresztül, és adott neki szabadítást. Én akkor hallottam először életemben volt homoszexuális embert bizonyságot tenni arról, hogy Krisztus megszabadította őt. 90-es évek eleje. És ő elmondta egyébként, és én azóta ezt hirdetem is, vagy vallom, vagy mondom, hogy a homoszexualitás nem más, mint a szexualitásnak a túlhajtása, amikor már kevés az, hogy feleség, kevés az, hogy szerető, kevés az, hogy szeretők, kevés az, hogy orgia a más neművel, hanem akkor már kell a még több, a különlegesebb. Nem tudom elképzelni, hogy tudják ezt megtenni, de így mondják el. De ebből is van szabadítás. Az Isten ebből a csapdából is ki tudja húzni az embernek a lábát. De mi vagyunk az egyház, akik erről bizonyságot tudunk tenni, hogy ember, hát van megoldás. Hát nem kell ebben maradnod, hát szenvedsz benne, látjuk rajtad. Tudjuk, hogy azt mondod, hogy neked nagyon jó, meg hogy fogadjunk el, meg egyebek, de tudjuk, hogy nem vagy a helyeden, mert hát a helyén akkor van az ember, amikor a teremtettségben van. Te ebbe csúsztál bele, másba csúszott bele. Alkoholistákkal foglalkozva mondtam nekik, hogy talán úgy érzem, hogy az alkohol az a terület, ami legkevésbé veszélyeztet engem, hogy én abban ne csúsznék. De nem merem azt mondani, hogy sosem csúszok el rajta. Mert az ördög hozhat olyan szituációt, amikor ott van, és akkor na fog meg, és akkor mérték nélkül. Tehát arra sem merném azt mondani, mert a csapda ott van. Csak akkor menekülök meg ettől a csapdától, a szemem az Úrra néz. Nincs más lehetőség. És amikor a gyülekezeti életet éltük, akkor is a csapdáknak a tömkelege volt ott. Hát Emese volt gazdasági szakember is nálunk, hogy volt, amikor szívinfarktus közeli helyzeteket kellett átélni, mert a finanszírozás úgy jött, meg mozgott, meg mert voltak projektek, amiket elindítottunk. De mindig volt kiút. Mert arra figyeltünk, hogy Uram, mi ezt neked szeretnénk csinálni. Mi azért indultunk el benne, mert azt szeretnénk, hogy a te ügyed legyen nagyjá. Tehát még visszatérve, hogy alapvetően mi nem szociális szolgáltatást akartunk indítani, hanem a 90-es években az alkoholisták között, meg a fiatalok között elkezdtem szolgálni. És tartottunk iskolákba, rendőrrel, szociális munkással, egészségnevelővel, pszichiáterrel együtt, én mint lelkész, ilyen drogprevenciós előadásokat. És az volt benne, hogy mikor elmentünk az első iskolába, hogy oké, itt vagyok én, kiálltunk az iskolába, ott volt, mit tudom én, 200 gyerek, és akkor itt van a rendőrbácsi, ő majd bemutatja nektek, hogy milyen drogok vannak, és akkor elmondja, hogy mi a hatása, a szociális vagy egészségnevelő elmondja, hogy milyen egészségű hatása van, a szociális munkás majd tart nektek egy tréninget, a pszichiáterrel lehet beszélgetni, meg itt van ez a lelkész, és hozzá be lehet menni beszélgetni. Aztán vittem magammal egy könyvet, mondom, hát nagy valószínűséggel senki nem fog jönni, hát miért jönne oda egy lelkészhez? És nem. Nem volt időm olvasni egy oldalt se a könyvből. És már a többiek bent kávéztak az igazgatónak az irodájában, amikor mi sorálta az ajtóm előtt. Tinédzser gyerekek. És elmondták, hogy nincs kivel megbeszélniük azokat a lelki problémát. Tanár az, mit tudom én, a szülő, mit tudom én. És most itt van egy lelkész, és akkor óriási lehetőség van az egyház előtt, az Isten népe előtt. Mi meg föloldódunk az elfogadás, meg amit tudom, a konzervativizmus elutasításában. Mert azt mondjuk, hogy ez egy konzervatív dolog. De hogy konzervatív dolog? Hát Isten él, valóság, nem a múlt, a jövő. És mi ezt a jövőt képviselhetjük. És akkor ebben a munkában aztán jöttek munkatársak is, segítők önkéntesen, és voltak, akik segítettek az alkoholbetegségben szenvedők között, segítettek a fogyatékkal élők között, és utána eljött az idő, hogy akkor ezt helyezzük szakmai alapra. És akkor elindítottuk azokat a szociális szolgáltatásokat, amelyeket megint nem azért indítottuk el, mert mi szociális szolgáltatók akartunk lenni, hanem azért, mert egyébként itt van egy csodálatos 1/2000-es szabályrendelete az egészségügyi miniszternek. Azt el kéne olvasni minden lelkésznek egyébként. Ebben a 1/2000-es szabályrendeletben benne van, hogy lehet működtetni közösségi szenvedélybeteg ellátó rendszert. Ez a közösségi szenvedélybeteg ellátó rendszer azt jelenti, hogy különböző szervezetek, mint például a gyülekezet, olyan helyekre jut el, ahová egyébként a hivatalos ellátórendszer nem juthat el. Mert a gyülekezetben vannak Balázs pecázik, ő eljut a pecások közé, ott a pecások között lát egy alkoholistát, akkor ő tud szólni, hogy egyébként van ellátás. Aztán van ez a mosónő, aki a mosodába kolléganőt kapott, és akkor ott tudja elmondani. A más meg a máson, most nem akarom sorolni a különböző élethelyzeteket. Be vagyunk, filtrálódtunk a társadalomba. És azt mondja a kormányzat, nagyon helyesen, hogy ti, akik bevagytok filtrálódva a társadalomba, ti csináljatok egy szenvedélybetegség megelőző rendszert. Mert ti föl tudjátok deríteni azt, amit egyébként nem látnak, csak azok, akik bent vannak a családba alkalmasint. És akkor mondtam, hát ezt nekünk találták ki. Aztán jött a cigány misszió kérdése. A fiatalok kezdték egyébként, Balázs korosztálybeli fiatalok kezdték el a gyülekezeti újságot nyomtatni. De itt megint nagyon fontos momentum, hogy nem én találtam ki. A gyerekek, szükségem lenne egy újságírói csoportra. Kik jelentkeznek? Hát ezek a gyerekek összeültek, azt mondták, hogy csinálni kellene egy újságot, egy családi újságot, rejtvénnyel, gyerekoldallal, mindennel tele. És akkor odajöttek hozzá, hogy Misi bácsi mit szól hozzá, hogy mi ezt szeretnénk megszerkeszteni. Összedobjuk rá a pénzt, ki fogjuk nyomtatni, és személyesen kivisszük nyírtelek minden házába. Tetszik érteni? Tehát nem az, hogy büdös kölykök, mit lazsáltok itt, neked ez lesz a feladat, neked az, te azt csinálom, azt mondom, jöttek oda, és nem azt mondták, hogy Misi bácsi, szükség lenne egy zsák pénzre, legyen szíves, adjon egy zsák pénzre, akkor mi csinálunk valamit, hanem azt mondták, hogy összedobjuk, kihordjuk, megszerkesztjük, meg minden. És ez az újság működött éveken keresztül, és kikerült ez az újság a cigányok közé görög szállásra. És jönnek be ezek a fiatalok, hogy Misi bácsi, a cigányok vevők az evangéliumra. Kezdeni kellene valamit közöttük. És akkor mondtam nekik, hogy szép dolog, csak nem lehet ajtóstól berontani a házba, ezt tegyük az Úr elé. Imádkozzunk érte, hogy van-e nekünk dolgunk a cigányok között. Biztos voltam benne, hogy van dolgunk, csak meg kellett érni annak, hogy milyen dolgunk és hogyan. És akkor, mikor a 50 ember azt mondta, hogy úgy érzem, hogy van dolgunk gyülekezetben, akkor mondtam, hogy vigyünk ajándékot a cigányoknak, készítsünk zsíros kenyeret, kimegyünk hozzájuk, leülünk az árokpart, és akkor ott együtt vasárnap délután elfalatozgatunk. És közben beszélgetünk. És akkor alapvetően a Zsuzsika néni, aki már sajnos nagyon beteg, de rengeteg alkalommal szolgált itt a konyhán, még Varga Gábor idejébe, mindenféle heteken, nem csak az általam vagy a gyülekezet által szervezett heteken, de eke heteken, de azon kívül is nagyon sok alkalommal itt főzött. Zsuzsika néni speciális sült húsos zsíros zsírt készített, és azt kentük a kenyérre, zamatos, nagyon finomot, én is szívesen ettem, és kimentünk a cigányokhoz. Leültünk az árokpartra, és megkínáltuk őket. Persze nézték, hogy eszünk-e belőle, de mikor látták, hogy én is a vasárnapi ebéd után is szívesen eszek belőle, együtt ettünk. És itt egy nagyon érdekes történet. Ülünk ott az árokparton, feleségem mutatja az óráját, de nincs nála, úgy látom. Ülünk az árokparton, és egyik cigányasszony, idős, velem egykorú cigányasszony, elkezd kiabálni, mit tudja maga, mi az élet? Nekem a férjem tüdőbeteg, nekem a májammal van probléma, az unokámat elütötte az autóbusz, a vejem meghalt 30, mit tudom, hány éves korában, 20 ezer forintból él az egész família, mit tudja maga, mi az élet? Mondtam neki, hogy valóban nekem nem, nincsen tüdőbetegségem, májam is rendben volt abban az időben, lehet, hogy még mindig, nem ütött el az unokámat, nem halt meg a vejem, de tudom, hogy ebben a nyomorúságos élethelyzetben ki tud békességet adni. És akkor jön egy fiatalember, mondja, hogy lelkész úr, ezt a padot elvihetjük onnan? És mondja ez az öreg cigány, azt mondja, hogy miért nem mondta, hogy maga pap? Akkor nem kiabáltam volna magával. Mondom, így volt jó, elmondta, ami a szívén van. És ez volt egyébként a cigány missziónak a kezdete, hogy meghallgattuk őket. Kiabálhattak velünk, meg is akartak verni bennünket. Nem mesélem a sztorikat, a történeteket, mert tényleg nem tudom mennyi az idő.
Még van idő.
Akkor elmesélem ezt a történetet, mert egyébként az nagyon kemény döntést kellett hozni. Idén ez az idős cigányasszony hozzám, és mondja, hogy Misibá, maguk közül meghal valaki, a fiam meg börtönbe kerül. Ezzel a rövidség, lakonikus rövidséggel fölvezette a témát. Azt mondtam neki, hogy nem tudom, mi a helyzet, Ilonka, de hívja össze a családot, és akkor én kijövök este, leülünk és beszélgetünk. Na most ezt én nem mondtam el a feleségemnek, mert tudtam, hogy nem enged neki, akkor bezárja az ajtót, vagy nem tudom, mert ez itt azért nem volt gyerekjáték, hogy valaki meghal, és börtönbe kerül valaki. Felügyelő úr, fiatalember, erős fiatalember volt akkor, mondom neki, hogy mi a helyzet, azt mondja, menjünk Misi bácsi magával. Hát mondom, ha bunyózni mennénk, akkor jönnötök kellene. De mivel nem akarunk bunyózni, ezért nincs szükség rátok. Kint Görögszárson is bementem az egyik cigány házhoz, megint kérdezték, hogy Misi bá, menjünk? Mondom, nem bunyózni megyek beszélgetni. Mondom, imádkozzatok. Mondtam, nyírtelken is, meg itt is imádkozzatok, amíg én beszélek velük. És összejött egy szobába 20-30 ember. Asszonyok, idősebbek, fiatalabbak, férfiak, gyerekek. És jött ez a, kidobja az első követ zsidó mentalitás. Mondjad, hogy miért jöttünk. Nem akarta senki se kezdeni. Mondom, én tudom, mi a problémátok. Nézd, honnan tudja. Hát mondom, az a helyzet, hogy Ádámtól, Évától tudjuk, hogy mi a problémája az embereknek. És elkezdtem levezetni, hogy az Istentől való elszakadásból mik fakadnak. És ilyenek jöttek elő a házasságról beszélvén, hogy mondja egy fiatalember, hogy hát akkor én nem verhetem meg a feleségemet? Hát mondom, nem bizony. Tehát akkor honnan tudja, hogy szeretem? Kedves asszony testvérek, lehet tudni anélkül is? Mert ő azt gondolta, hogy hazamegy, és akkor törődik az asszonnyal, és akkor két tarkós ki, azt az asszony, meg asszony, na ez egy rendes ember, mert foglalkozik velem, és akkor békében éltek. Csak mondtam, hogy nem ez a normális. Mert mondom, az Isten olyan csodákra képes, hogy olyan embernek a szívét, akiben évtizedes harag van, föl tud gyógyulni, és meg tud békélni a másikkal. És tudtam, hogy az Ilonka nénének a mennyével problémája van, és mondtam, hogy ilyen helyzetben Ilonka még azt is meg tudja tenni az ember Jézus Krisztus segítségű, hogy föláll, oda megy a menyéhez, megöleli, és azt mondja neki, hogy bocsáss meg. Erre föláll a menye, és azt mondja, hogy nem neki kell bocsánatot kéne, hanem nekem. És oda ment hozzá, megölelte az anyósát, megcsókolta, és bocsánatot kért tőle. Hónapok után nem beszéltek egymással. Tetszenek érteni? Valakit meg kéne ölni, és nem sokkal később ottól elkezdnek a... Aztán beszélgettünk még sokáig, és a végén, mivel nem egy gyülekezeti közösség volt, mondtam, hogy akkor rendben van, legközelebb, ha szeretnétek beszélgetni, szóljatok, megint kijövök, és akkor beszélgetünk. És megszól az egyik, hogy nem is imádkozunk? Mondom, dehogy nem. És akkor rövid imádsággal bezártam, és akkor elkezdtem az Úrtól tanult imádságot, és az Úrtól tanult imádságot együtt mondta a csapat, gyerekek ott érdeltek a szőnyegen, összetett kézzel. Idillikus, mondhatni romantikus állapot volt. Nem mindig ilyen, majd Balázs beszámol, ő még itt marad egy darabig. Nem ilyen romantikus mindig a dolog. De átéltünk ilyeneket is. Csapda, féltem a bőrömet, féltem magam, hogy megvernek, vagy megölnek, vagy elmerek menni az Úr küldöttségében egy ilyen helyzetbe. És ez a probléma egyébként az egyházban. Én ezt most úgy fogalmaztam meg magam nemrég, hogy ilyen Dózsa György féle parasztfelkelés van a szolgálói társadalomban. Lelkészek és nem lelkészek tekintetében is. Mindenki keresi a komfortját. Lelkészek is komfortorientáltak. Nem az érdekli őket, hogy mit szeretne az Úr rám bízni, és kik azok az emberek, akik felé mennem kell, hanem hogy a közalkalmazotti bértáblán érvényesül-e a fizetés emelésem, vagy nem. Persze, pénzből élnek meg, nem. De mi a központi kérdés? Nem az a kérdés, hogy mifelé küld engem az Úr? Mit akar rajtam keresztül elvégezni? És akkor majd mellé fogja adni a pénzt, paripát, meg mindent. De ha én nem indulok el, akkor nem fog megjönni sem a pénz, sem a paripa. Tehát ilyen lelki lázadás folyik manapság, úgy látom, a fejlett világban. A harmadik világban nagyon jól látni, hogy egyik amerikai lelkész barátom mesélte el, hogy Kenyába végeztek egy missziói munkát, de persze nem olyat, mint amit evangélikus atyánk fiai szoktak végezni Kaliningrádtól Kenyáig, meg itt ott, amott, hogy kimennek és hűtött konténerekben élnek, meg európai ételt fogyasztanak, meg európai fizetést kapnak ott kint, hanem ők gyülekezeti kiküldetésben odamentek, és megnézték, hogy mi történik ott kint a falvakban, és azt mondták, hogy egy-egy lelkészt elhívnak a falvakban, hogy vegyen lelkész. És mi történik? Építenek neki egy sárkunyhót, mint ami ott egyébként normális. Adnak neki egy tehenet, meg egy biciklit. A tehénből már megél a család, a biciklivel meg tud közlekedni. És indul a gyülekezeti szolgálat. És nem reklamál a lyukasgatyás kenyai lelkipásztor, hanem élvezi, hogy az Isten rajta keresztül azon a területen, ami még szűz terület tud működni. És amíg nem lesz ilyen lelkület újra az Isten népében, lelkészekben is, nem lelkészekben is, most kevesen vagyunk itt lelkészek, többen vagytok nem lelkészek, és nem lelkészekben is, hogy azt keresd, hogy mi a komfortod, mi lenne jó neked? Hogy éreznéd magad jól? Ha ezt keresed, akkor nem fog az Úr használni. Nem tud használni. Az Úr olyan embereket keres, aki kimer lépni a vízre, a bizonytalanra, anyagilag, egzisztenciálisan bizonytalan, még akár az egészségemet is kockára teszem, megyek, mert az Úr elindított. Hát nem mindegy, hogy mikor halok én meg. Most megéltem 60 évet, és azt mondja, könnyen beszél, már 67 évet megélt. De nem mindegy, hogy 20 éves koromban haltam volna meg. Az baj lett volna, mert még nem tértem meg, de hogyha 26 éves korom után bármikor. Hát nem mindegy. Az örökké valóságból visszatekintve pár év. És hogyha ezt haszontalanul töltöm el, micsoda tragédia. És akkor alapvetően a cigány misszióban elindultunk, és ott volt, hogy most mit adjunk, mert jöttek a problémák. Pénzt, munkát, oktatást. Mert erre volt szükség. Nem volt képzettségük, nem volt munkatapasztalat, nem volt munkahely. És hogyha mi visszük az evangéliumot, de nem vagyunk képesek segíteni őket abban, hogy kenyérhez jussanak, akkor szeretetlenek vagyunk. Ez így fogalmaztam meg magamban, hogy a diakónia evangélium nélkül szeretetlenség. Ha viszem a kenyeret, meg a ruhát, meg a mit tudom én mit, de nem viszem az evangéliumot vele, nem mondom el, hogy egyébként Krisztus indított engem arra, hogy én neked adjak, mert belőle nem tehet volna ez ki, akkor szeretetlen vagyok. De fordítva is. Az evangélium hirdetése anélkül, hogy én diakóniai munkát végeznék, szeretetlenség. És fordítva, tehát nem tudom, melyiket mondtam most az előbb, de a lényeg az, hogy oda-vissza szeretetlenség. Kettő együtt működhet csak. Viszem az evangéliumot, és látom a szükséget. És akkor megint a puzzle. Jön, hogy beindít a kormány egy szociális földprogramot. Szociális földprogram. Mintha nekünk találták volna ki. Föld ott van, emberek jelen vannak, az önkormányzat, oda jön hozzám a polgármester, hogy itt van két összedőlt ház, tudnátok valamit kezdeni ezzel a telekkel? Hát, hogy ne tudnánk, most indul a földprogram. Már meg volt a helyszín. Aztán ott van a másik kérdés. Hosszú ideig nem tudtam, hogy miért kellett nekem középfokú növénytermesztő állattenyésztő képesítést szereznem 1970-es években. Hát azért, mert a szociális földprogramba kellett egy papír. Kellett egy mezőgazdasági végzettség, akkor lehetett végezni ezt a szociális földprogramot. Megfizetni nem tudtunk egy embert, mert akkor az már nem fért volna be a projektbe, de leporoltam a régi bizonyítványomat, és benyújtottuk, hogy a lelkész úrnak van egy mezőgazdasági végzettség, és én voltam a szakmai felügyelete a szociális földprogramnak. Miért kellett nekem elvégezni azt az iskolát? Hát azért, mert majd egyszer cigány misszióban majd szükség lesz arra a papírra. Egyébként tényleg nem használtam, elvégeztem, és egy napig nem használtam azt a végzettségemet. Majd csak akkor, amikor a földprogram elindul. Elindul a földprogram, utána ott van, hogy oktatásra lenne szükség, mivel sajnos a gyerekek frusztráltan érkeznek az iskolába, mert finom motorikus mozgás nem működik, tehát nem tudja a ceruzát megfogni, mert durva eszközöket használnak, nincs asztal, nincs ceruza, nincs papír, és ezért alapvetően nem alakul ki a finom motorikus mozgás. Bemegy az iskolába, első óra, A betűt tanuljuk meg, kanyarítod, fölhúzod, lehúzod vissza. Ő elkezdi, húzza itt, amarra húzza, egyszerűen nem mozog úgy a keze. És akkor megfeddik, mondják neki, hogy nem jó, nem jó, nem szép, nem szép, aztán fogja, az földhöz vágja a ceruzát, és neki megy a tanárnak. Hogy miért erőszakosak a gyerekek? Hát azért, mert frusztráltak, mert nincs meg a kompetenciája, az készsége, képessége, hogy általános iskolát elkezdje. Tehát el kell kezdeni a nulla évestől, és akkor jön a másik puzzle darab, elindul a gyerekházprogram. Biztos kezdett gyerekházprogram. Elmegyek a megnyitójára, és ott arról beszélnek, amit egyébként mi szeretnénk, hogy fiatal anyákat, nulla éves kortól a gyerekeket óvodakezdésig fölkészítsük arra, hogy tanulja meg szépen magyarul, tehát ne csak no, mi van ma? Tehát ez a ilyen tőmondatokban való erőszakos beszéd, hanem tanulja meg mondókákat, tanulja meg a ritmusát, a szótagolását a magyar nyelvnek. És akkor így indultak a gyerekek ebben a korai fejlesztésben. És akkor kapták a rengeteg ceruzát, el voltak ájulva, hogy asztal van, ceruza van. Balázs munkatárs volt egyébként benne, erről is bőven tud beszélni. Ja, nem is kellett volna eljönnöm, csak Balázsnak szóltatok. Akkor elmondtam, hogy mi a helyzet. És akkor ott meg kellett harcolni egyébként, hogy a cigányasszony, a cigányembernél, a férje nélkül nem mehet férfi közelébe, Balázs, mint férfi ember ott volt a gyerekházban, nem engedi el az asszonyt. Úgy kellett meggyőzni, hogy engedje el, mert vannak ott asszonyok, mások is, és hogy alapvetően megjelenhessen. Meg tudja ő nevelni a gyerekét, jobban szeretjük mi a gyerekünket, mint ti, mert mi kézbe hordjuk, ti meg beteszitek a kiságyba, mondja a cigányasszony. Mondom, tudom, majom szeretettel szeretitek a gyereketeket, a melleteken van 40 fokos lázzal is, nem engeditek el. Mi meg adunk neki lázcsillapítót, meg betakarjuk, meg hűtőfürdő, meg mit tudom én, ami kell ilyenkor. És ezeket meg kellett harcolni. Volt, amikor nekünk jöttek cigány önkormányzatostól, meg kitűnt, volt, hogy be kéne zárni, mert már nincs értelme. Tehát ezek nem egyszerű dolgok, nem úgy volt az, hogy de jó, hogy van, biztos kezdett gyerekház, de jó, hogy ez van, akkor menjünk, hanem meg kellett erőszakolnunk őket ahhoz, hogy meglássák, hogy nekik erre szükségük van. De ez hasonló ahhoz, mint a hajléktalanoknak az állapota. Sokan mondják, hogy hajléktalan, miért nem megy be a hajléktalan szállóra? Nincs rá igénye. Nincs benne életösztön. Meghal, hát kit érdekel az, hogy meghal? De nem megy sehová. Vagy egyébként egy egyszerűbb dolog, orvosok vagytok itt többen, hogy van, amikor az embernek nincs étvágya. És szükséges lenne az étel a gyomrába, ezért erőszakkal kell megetetni. pár falatot lecsúsztatni a gyomrába, hogy felerősödjön valamennyire. Így kellett egyébként a cigányoknak is az oktatásnak, a képzésnek a fontosságát elmondani. Nem fenékig tájt fel a helyzet. Balázsnak a főnöke volt ott Attila, ő mondta, hogy ne tegyünk föl rózsaszín szemüveget. Tehát lássuk tisztán a helyzetet. Itt évtizedekre van arra szükség, hogy ez a szocializáció, mert egyébként ez szocializáció, ez nem faji kérdés, ez szocializációs kérdés. Mert elmondtam nekik, hogy én amikor fölkeltem gyerekkoromban, iskolában menet előtt, akkor apám már nem volt otthon, mert ő már elment dolgozni. Amikor hazajöttem az iskolából, apám még nem volt otthon, mert még a munka nem fejeződött, és utána jött haza, és otthon elkezdett még állatokkal foglalkozni, meg csinálta a dolgát, és majd utána feküdt le. A cigány testvéreknél meg arra szocializálódtak a gyerekek, hogy föl kell a gyerek, hogy megy az iskolába, mert oda kötelező menni, az apa még alszik. Aztán hazajön az iskolából, apa megebédelt, és már megint alszik, mert hát ki kell pihenni az ebédelésnek a fáradalmét. És akkor ez van benne, hogy mikor hagyják már a vegzálást abba az iskolába, hogy végre én is felnőtt lehessek, és aludhassak itt reggel, meg délután is. Erre szocializálódtak. Ezt kiverni, ezt a szocializációt borzasztó nehéz. És én mondtam is a cigányoknak, hogy én hippi voltam. Tehát nekem az anyagiak nem jelentettek sokat. Én megértelek benneteket, ha nem akarjátok körberakni magatokat mindenféle tárggyal. Nem akartok magatoknak nagyon magas komfortfokozatú szálláshelyet. Irigyellek benneteket. Kiültök délután és nézitek a naplementét, körülöttök rajongó gyerekek, szomszédokkal beszélgettek, és élvezitek az életet. Erre születtünk egyébként, élvezni kell az életet. De ne a mi pénzünkből csináljátok. Tehát finanszírozzátok meg. Senki nem fog hozzátok szólni, ha megfinanszírozzátok magatoknak ezt az alacsony színvonalú, tárgyaktól mentes, meg sallangoktól mentes életet. De ne akarjátok velünk megfizettetni azt, hogy kinnülsz az árokparton, nézed a naplementét, a többiek meg dolgoznak a mezőn, és izzadsággal szerzik a jövedelmüket. Úgyhogy alapvetően rengeteg csapda volt ebben, de rengeteg megtapasztalás is, amit jó volt nekünk megtapasztalni, de jó volt azoknak a cigányoknak is. Enikő mondta, hogy itt a hét folyamán elhangzott egy példa, hogy az olaj a vízzel nem keveredik, és mondtam, hogy hát alapvetően az emulzió azért létrejön, tehát hogyha nagyon összekötjük az olajat a vízzel, akkor emulgálódik, és akkor alapvetően ott egy homogén folyadék képződik belőle, de hogyha állni hagyjuk, egy idő után az olaj följön a tetejére. És ez hív embereknél is sokszor megtapasztaltam már, hogy volt, aki hitre jutott, rengeteg áldást megtapasztaltunk ebben a templomban a 90-es évek közepén. Itt éppen beszéltük, hogy a Renyoszki Peti volt az organista, vagy zongorista, meg a Zsarnai Krisztián, meg Pest Erzsébetről, meg Lőrincről is biztos jöttek, most így konkrétan nem emlékszem, de nagyon sok gyülekezetből jöttünk ide, és tele volt ez a, sőt, még ott akkor még nyitva is volt az a másik terem, egyben volt nyitva, tele volt itt 100-120 gyerek alkalmasint. És rengeteg áldást megtapasztaltunk abban az időben. Sok életelindulás, megtérés, új élet. Néha hallottam róluk, néha nem hallottam, mert hát az ország minden területére jöttek. És hallottam azt is, sokan elbuktak, sokan eltávolodtak Isten dolgaitól. Szinte már nem is látják őket a gyülekezet környékén. De a feleségemmel beszéltünk erről, nem csak fiatalokkal kapcsolatban, a gyülekezettel kapcsolatban is, hogy aki egyszer megízlelte az Istennel való közösséget, aki benne élt a gyülekezet életében, Isten közelségében, megtért, újjászületett, netán a szolgálatban is részt vett, de utána valamilyen csapdába beleesett, és összekavarodott az élete a világgal, és egy ilyen emulzió formájában éli az életét valahol, hogy az a reménységünk, hogy majd valamikor ez az élet megnyugszik, és aztán újra följön a tetejére a Istennél megtapasztalt új élet, a neki való szolgálat. Az tragédia, hogyha a finishbe, vagy akkor nincs sok minden, amit tehet. De reménység az, hogy újra vissza tud térni, és újra keblére ölelheti az Úr a tékozló fiút, és újra szolgálatba tudja állítani. Tehát ez a reménységünk azokkal kapcsolatban is, akik cigánytestvérek elkóboroltak, valakivel beszélgettem most nemrégiben, mondtam, hogy láttam, hogy jó munkahelyen dolgoztatok, jól kerestetek. Mondta, hogy igen, valóban sokat kerestünk, csak még nem voltunk készen arra, hogy a sok pénzt kezelni tudjuk. Szétfolyt a kezük között az a viszonylag sok pénz, amit kerestek. Pedig ezt is tanítottuk, próbáltuk őket tanítani, hogy két családdal megállapodást kötöttünk, hogy megnézzük a családi költségvetésüket. És megnézzük, hogy mi az, amire sokat adtak ki, mi az, amiből le lehet faragni, és mi az, amire fontos, hogy tegyenek félre pénzt. És mondtuk nekik, ha megspóroltok havonta 5000 forintot, mellé teszünk 5000 forintot. Tehát akkor lesz 10000 forintot. Föllelkesültek, ez jól hangzott. Nem sokáig ment. Mert ott volt, cigarettára elkötötték a fizetés felét. És mondtam neki, hogy ez így nem megy, tehát ezt le kell itt csapni, ha még nem is az egészet, de... És a Coca-Cola, Mondom, a Coca-Cola nem létszükséglet. De az én gyerekem nem ihat Coca-Colát, a másé meg ihat. Hát mondom, persze, lehet így is nézni a világot, meg lehet úgy is nézni, hogy mi az, ami felesleges, mi az, ami egészséges, még ráadásul, és mi az, ami elhanyagolható. Tehát ezeket a csapdákat végig kellett járni. Csak úgy lehet, ha az Úrra figyelünk. És most már eljutunk oda, hogy nyugdíjasok lettünk a feleségemmel, és itt a finishről szoktunk beszélgetni, hogy a finisht is jó szépen megfutni. Tehát amikor a finishbe érkezik az ember, hogy jó bizonyság legyen az emberek előtt az öregségünk is. Netán az elesettségünk. Netán amikor majd pelenkázni kell engem. Hogy akkor is Krisztus prédikátora lehessek, nem úgy, hogy fejbevágom a gondozónőt, hogy nem így kellett volna ezt csinálni, amúgy, hanem hogy átérezze, hogy én Krisztus embere vagyok. Krisztus embereként éltem az életemet. Tehát, hogy úgy fussuk meg ezt az előttünk lévő pályát, hogy a végén azt mondják, hogy Krisztus embere volt. Nem miattunk, mert nekem már akkor meg főleg mindegy lesz utána, hanem ő miatt, aki látja, aki részes ennek. És nem mindegy, hogy megyünk haza, nem mindegy, hogy éljük az életünket a munkahelyünkön, nem mindegy, hogy beszélgetünk a szomszédasszonnyal, a barátnővel, vagy a kolléganővel, hogy lehetünk-e az a hírvivő, aki maradjunk ennél a gyertya példának, továbbadja a hitnek a gyertyáját. Hogy ezt kaptam, nem az enyém, én nem tudnék ilyet csinálni, de kaptam, és most adom neked tovább. Fogadd el, tied lehet, de ne tedd zsebre, hanem add tovább te is. Tehát ez a küldetésünk, és én azt látom, hogy sajnos az egyházaink nem jó felé haladnak. Ez a hírvivés, ez az evangélium, jó hírnek a hirdetése marad el minden más mellett. És csodálkozunk, hogy kiürülnek a templomok. Hát ki akar egy olyan közösségbe tartozni, ahol zenész embernek. Bach templomába voltunk, Judit lányunk kint volt Lipcsébe, ösztöndíjon. Hát ha voltunk, megnézzük. Bemegyünk a templomba, és akkor van egy pulpitus, ott ül 4-5 ember, nem beszélek németül, csak néhány szót értek. Nagy hanggal tartja az előadást valaki. Mondom a lányomnak, hogy miről beszél ez az ember? Mondom, ez van egy zöld aktivista. És az hát igen, sajnos. Alapvetően egy zöld politikai gyűlés volt a templomban keresztény logóval. Evangéliumnak nyoma sincs benne. Szégyenkezett a lányom, hogy eljöttünk Bachnak a templomába, és Bach ott sírt a orgonálnál annak idején, amiközben a hangjegyeket jegyezte, most meg itt zöld propaganda folyik a templomban. És egyháznak merik nevezni. És csodálkoznak, hogy kiürül a templom. Hát ki kíváncsi arra? Az elmegy a politikai nagygyűlésre. Hát nekünk olyan titkunk van, amit a világ elé oda kellene tennünk. Emberek, értsétek meg, Krisztusban teljes szabadságotok van. A hippiknek nincs akkora szabadsága, mint amit a keresztényeknek lehet. Amen.